Mirku Agyerde, Mária anyasága, harmadik katekézis. Az előző katekézis során azt elemeztük, milyen választ kell adnunk Mária azon kérésére, hogy szenteljük magunkat az ő szeplőtelen szívének. És megértettük, hogy arról van szó, teljesen rá kell hagyatkoznunk. Ajándékozzatok meg azzal, hogy a rendelkezésemre álltok, és együtt megmentjük a lelkeket. Másképp mondva, add nekem a te elhatározott és biztos totus tuusodat, teljesen a tiéd, és minden mást benned és körülötted majd én teszek. Most azt akarjuk megnézni, mit tesz Mária azok szívével és életével, akik valóban neki szentelik magukat. 2002. május 19-én azt mondtam, úgy gondoskodom rólatok, mint ahogy Jézusról. Ugyanazzal a szeretettel szeretlek titeket, mint amilyennel karjaimba zártam az én kis Istenemet. Ha a szűzanyának ez a küldetése velünk kapcsolatban, hogy ennyire szeretetteljesen gondoskodjon rólunk, hogy átváltoztasson és szentségre vigyen minket, ezt a pontot jobban elemezzük majd a mai katekézis végén, akkor, amikor valóban neki szenteljük magunkat, az mindenek előtt azt jelenti, hogy megéljük azt a lelki gyermekséget, amely éppen, mint egy gyermeket arra késztet, hogy teljesen rábízzuk és ráhagyjuk magunkat az édesanyánkra, akinél biztosan semmilyen veszély nem fenyeget minket. Azt jelenti, hogy mindig őt keressük, észrevesszük jelenlétét, és magunk mellett érezzük őt az ő édes, szeretetteljes jelenlétében. 1980. december 10-én azt mondta a szűzanya, én veletek óhajtok dolgozni, de ha ti nem éreztek közel engem magatokhoz, és nem láttok engem, hogyan tudok működni? A szűzanya határozott óhaja azt szeretné, hogy érezzük, egyenesen lássuk őt. Természetesen a hit szemével lássuk meg, és érezzük őt cselekedni mindennapi tevékenységeinkben és találkozásainkban, ahogyan megbeszéltük az előző katekézisben. Létezik egy egyszerű gyakorlat, amely valóban segíthet minket abban, hogy egyre jobban úgy lássunk és érezzünk, mint Mária. Máriában, Máriával, Máriáért, és amelyet kezdettől fogva alkalmaznia kell mindenkinek, aki neki szentelte magát. A gyakorlat az, hogy mindig kérdezzük meg magunktól, vajon Mária most mit tenne, gondolna, mondana a helyemben. Az ellenszenves emberekkel kapcsolatban, akivel találkozom, a rokonnal kapcsolatban, akivel nem értek egyet, egy igazságtalan váddal vagy félreértéssel kapcsolatban, amellyel hirtelen szembe kerülök a munkám során. Mit tenne, mondana, vagy gondolna Mária? A tapasztalat azt mutatja, hogy még a legnegatívabb érzések is enyhülnek ezzel a gyakorlattal, hogy helyet adjanak más, kevésbé vad és ellentmondásos érzéseknek. Ez nem azt jelenti, hogy adott helyzetben rohansz majd megcsókolni és megölelni ellenségedet. De Mária biztosan hagy neked arra teret és időt, hogy megengedd, hogy ő cselekedjen benned. Akkor pedig biztos lehetsz benne, hogy az igazság, az igazságosság, a szeretet mindig győznek, még a mindennapi emberi kapcsolatokban is. Nos, ez a gyakorlat és a fent említett gyümölcsei segítenek megérteni és meggyőződni afelől, hogy Mária anyai gondoskodása abban áll, hogy szeretettel töltsön el Isten dolgai iránt, egyháza iránt, minden testvér iránt. Ő így fejezte ki magát 1988. november 14-én. Ha közelemben maradtok, én hatalmas, óriási, gyengész szeretetet öntök belétek. Máriával nektek is sikerül majd szeretni, és szeretetetekkel megszólítani minden testvért. E pár szó tartalmazza az új evangelizáció titkát, amiről annyit beszélnek manapság. Kevésbé és nem kizárólag teológiai fejtegetéseket jelent, pastorális terveket és stratégiákat, hanem a szeretetet, a szeretet szent lelket, amely Mária szeplőtelen szívén keresztül bőségesen árad arra, aki szorosan kapcsolódik Máriához azáltal, hogy neki szenteli magát. És az isteni szeretet lelke magával hozza hét szent ajándékát és az összes karizmát, köztük főleg manapság azt, amelyet 2002. április 21-én Mária külön is kiemelt. A tanítás karizmája, amely nem kultúra, hanem Isten lelke, amely meggyőzi és megtéríti azt, aki hallgatja. A végső dicsőség előrelátását, a remény erényét adva neki. A szeretet, a felebaráti szeretet, amelyről annyit beszél az evangélium, mindenekelőtt ezt jelenti. Az igazságot adni, aki pedig maga Jézus. Nincs ridegebb, mint az a keresztény, aki nem törődik testvére üdvösségével, mondta aranyszájú Szent János. De ez az igazság, bár tanítható a vallásos kultúrán keresztül, de még inkább a hit meggyőződésén keresztül, amely a lélek ajándéka, és azon keresztül, akiben ő cselekszik. Legyetek meggyőződöttek, mondta egy napon az ég, és meggyőzőek lesztek. De most arról a szeretetről szeretnék szólni néhány szót, amelyről a Szent Szűz olyan gyakran beszélt. A szeretet szó manapság kiüresedett. Ezer különböző jelentéssel és teljesen eltérő aspektusban használják. Én vagyok a szeretet királynője. Így fedte fel magát Mária San Martinóban. Mit jelent mindenek előtt ez a cím? Krisztus király, és azért király, mert ő segíti az atyát az örök üdvösség tervében. Krisztust szolgálni uralkodást jelent, és Mária volt az, aki mindenkinél jobban szolgálta az ő fiát, Jézust. Mária a szeretet királynője, hiszen folyamatosan a Szent Háromság szeretetének szolgálatában áll, hiszen egészen betölti őt a Szent Lélek szeretete. De a király áll az emberi társadalomban a piramis csúcsán. Mária éppen ezért a szeretet királynője, mivel ő Isten szeretet törvényének a legjobb megvalósítója. Ő az, aki mindenben és mindenért hagyta magát Isten által vezetni, és elfogadta Isten akaratát, aki maga a szeretet. A szeretet királynőjének szentelni magunkat azt jelenti, hogy erős vezetése és közbenjárása alatt hozzá hasonlóan mi is a szeretet, az isteni szeretet szolgálóivá válunk, amellyel meg kell telnünk és hagynunk kell, hogy vezessen minket. Egészen a csúcs eléréséig, ahol égi édesanyánk áll. Ez olyan szeretetet jelent, amelyet testvéreinknek kell adnunk. Ahogy korábban mondtuk, itt nem a szeretet érzéséről van szó, hanem olyan szeretetről, amely igazság, üdvösség, tanítás, tanúság, az egészséges tanítás megvédése, támogató és tudatos részvétel Krisztus Szentegyházában. Mindezek folytatásaképpen definiáljuk most azt az anyai szeretetet, amelyet Mária önt a szívünkbe, hogy átváltoztasson és képessé tegyen minket a szeretet tanúságára. Ezt megvilágosítja az 1998. november 1-i üzenet. Együtt dicsőítsük az Atyát, gyermekeim! Erre az órára és erre a napra szólnak mostani szavaim. Azok számára, akiknek szándékában áll, hogy művemet szolgálják. Az egyszerű lelkek számára valók, akik nyitottak a szeretet hívásaira. A lélekben szegények számára, akik úgy érzik, minden kegyelemre rászorulnak. Az alázatos lelkek számára, akik mindig készek arra, hogy leszálljanak a saját és mások nyomorúságának a mélységeibe. A bensőséges lelkek számára, akik minden felületességet elutasítanak, minden engedékenységet önmagukkal és a világgal szemben. Azon lelkek számára, akik elkötelezték magukat a hit és az életszentség útján, hogy a legnagyobb dicsőséget adják meg Istennek, és a legvalódibb segítséget a felebarátnak. Azok számára, akik az én művemet saját családjuknak tekintik. Ezek számára szólnak szavaim a dicsősége napján. Bátorítalak titeket, drága gyermekeim, hogy a nehézségek közepette is folytassátok, hogy az én művem kiemelkedjék és a figyelem középpontjába kerüljön ebben a gonoszság mocsorává vált világban. Mindazok, akik hallgatnak rám, eljutnak az életszentségre. Megáldalak titeket! Ezek a szavak anyai melegséggel és lelkiséggel töltenek el. Megmutatják Mária cselekedeteit azokkal a lelkekkel kapcsolatban, akik neki szentelik magukat. Azt, hogy betölti őket, hogy szívükbe saját szeplőtelen szívét teszi, hogy saját erényeit adja nekik. Így, amikor ő azt mondja, szavaim az egyszerű, alázatos, a többi lelkeknek szólnak, a szűzanya nem azt akarja mondani, szavaim azoknak a lelkeknek szólnak, akik már alázatosak, egyszerűek, lélekben szegények, stb., hanem azt, hogy szavai, amelyek kegyelem, szeretet, erény hordozói, amelyek belsőleg átváltoztatnak, azoknak a lelkeknek szólnak, akik rendelkezésre állnak, akik készek arra, hogy általuk átalakuljanak, készek arra, hogy alázatosak, egyszerűek, stb. Legyenek, mivel csak ezekben a lelkekben tud cselekedni. Metszeni, vágni, kezelni, fertőtleníteni, gyógyítani. Tehát azokba a lelkekbe, akik őszintén a szűzanya rendelkezésére állnak, ő mindenek előtt alázatosságot csepegtet. Az alaperényt, amelyből a többi erény születik és fejlődik. Legyetek alázatosak, és mindent megkaptok Istentől. 1993. szeptember 8. Az egész világ az alázat aktusával lesz megmentve. 1992. július 8. És sorolhatnánk az idézeteket, amelyekben Mária erre a magasztos erényre hív. De mi az alázatosság, amellyel szemben Isten bizonyos értelemben meghajlik? A legszebb definíció nem tudó szavakból, kifejezésekből áll, hanem magának a legszentebb szűznek az életében találkozunk vele. Próbáljuk meg például végigkövetni a történetet, amikor Mária meglátogatja rokonát Erzsébetet. Az mély és magasztó szavakkal köszönti Máriát. De hogyan történhet velem az, hogy az én uramnak anyja jön hozzám? Áldott vagy te az asszonyok között. A szűzanya nem azt mondja, hogy ezek a szavak nem igazak, hanem késlekedés nélkül válaszolja, magasztalja lelkem az urat, mintha azt mondaná, Erzsébet, szükségtelen, hogy te engem magasztalj, mert nincs semmi érdemem, egyedül Isten kell magasztalni, mert nagyot tett velem a hatalmas, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Az égi anya nem tagadja Isten megkülönböztetett szeretetét, amellyel reá tekintett, csupán neki tulajdonítja. Ő cselekszik és működik bennünk és rajtunk keresztül. Így minket csak az ő kegyelmével való együttműködés illet. Hogy lássák jó tetteiteket és dicsőítsék a mennyei atyát. Máté 5.16. Tehát egy kapod dicsérettel, egy jól sikerült megmozdulásunkkal, egy jó cselekedetünkkel kapcsolatban, stb. Engedjük, hogy Mária belénk csepegtessen annyi alázatosságát, hogy ne büszkélkedjünk, ne fújjuk fel magunkat gőggel, és ne döntsünk mindent romba. Ellenkezőleg mindig azt mondjuk, ha az Úr erre vagy arra engem akart használni, köszönjük meg neki együtt, mert ő visz végbe bennünk minden nagy dolgot. Alázatossá válni nem azt jelenti, hogy alázatos kifejezéseket használunk. Nem vagyok képes, semmit sem tudok csinálni, stb. Amik csak arra valók, hogy bezsebeljük az emberek bátorítását és dicséretét, növelve ezzel saját önelégültségünket és önbecsülésünket. Alázatosnak lenni annyit jelent, hogy olyan teremtménynek ismerjük fel és érezzük magunkat, akinek mindig szüksége van a teremtőre. Azt jelenti leszállni saját gyarlóságunk mélységeibe, és így ebből a mélységes megismerésből eljutni a másik nyomorúságának, sohasem a megítélésére vagy lebecsülésére, hanem a megismerésére. Az alázatosságból születik majd az őszinte felebaráti szeretet, mivel aki magát rászorulónak ismeri fel, megtanulja mások szükségét is felismerni. Tartsuk szem előtt, hogy a felebaráti szeretet előtt még létezik Isten felé irányuló felebaráti szeretet is, amely megelőzi a felebaráti szeretetet. Hogyan lehetséges Istennel kapcsolatban a felebaráti szeretet? Hogyan tudok felebaráti szeretetet gyakorolni Istennel szemben? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, először világosnak kell lenni egy másik gondolatnak, tehát válaszolnunk kell egy másik kérdésre. Miért teremtett minket Isten? Isten azért teremtett minket, 10. Szent Pius nagy katekizmusát idézve, hogy őt megismerjük, szeressük, szolgáljuk és elnyerjük az örök életet. Isten tehát nem azért teremtett minket, mert szüksége volt ránk, ő a végtelen, a mindenható, a mindentudó, önmagában boldog és önmagában elég. Isten egy nagyon tiszta szeretet aktusból, túlcsolduló szeretettel teremtett minket, hogy valaki osztozhasson vele önnön való létében, és elírje a vele való teljes közösséget. Az Istennel szembeni felebaráti szeretet tehát az, ha egész életünket felé fordítjuk, minden helyzetet, amelyet ő elkészített számunkra, legyenek azok szépek vagy rosszak, neki ajánlunk, és imádjuk őt. Egy szóval folyamatosan keressük őt, és a támogatásával haladni akarunk a szentség felé. Ebből és csak ebből fakad a legvalódibb felebaráti szeretet. Amilyen mértékben növekszik igaz és őszinte szeretetünk az Úr felé, olyan mértékben növekszik a szeretetünk mindazok iránt, amiket ő teremtett, és főleg Isten legfőbb teremtménye az ember iránt. Hogyan szerethetem Istent, akit nem látok, ha nem szeretem az embert, akit látok? Kérdi Szent János az ő első levelében. 1 János 4:20. De a felebarátban, akit látok, túl Isten szeretett teremtményén, látnom kell a hitben magát Jézus Krisztust, a fiút. Amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Máté 25. Íme azoknak a lelkeknek a felebaráti szeretete, akik elkötelezték magukat a hit és az életszentség útján, hogy a legnagyobb dicsőséget adják meg Istennek, és a legvalódibb segítséget a felebarátnak. Egy másik nagy ajándék a égi édesanyánknak, amit a szívünkbe csepegtet, a hit. 2002. február 2-án ezt mondta: Gyermekeim, bárcsak erős hitetek lenne, hogy fönnmaradjon az egyház számára, amikor ti itt hagyjátok ezt a földet. Legyen erős hitetek, hogy hivatkozhassak a ti hűséges lelketek nagy lelkűségére. De hogyan tudunk szert tenni erős hitre, ha nem Máriának, Jézus anyjának utánzása és szemlélése által? Gábriel arkangyal bejelentette Máriának, hogy ő általa fog megszületni az, aki Dávid trónján ül majd, akiben minden messiási ígéret teljesül, a századok óta várt és a próféták által bejelentett király. Mindazonáltal látja Isten fiát istállóban megszületni és meghalni a kereszten. Látja, hogy Dávid trónja jászollá, később pedig olyan fává válik, amely a leggonoszabb bűnösöknek jár ki. Látta Jézust élete során, kora gyermekkorától kezdve. A száműzetések, ellentétek, meg nem értések, és végül a legfőbb próbatétel során, amely a legközelebbi barátaitól való elhagyattatás. Mária mindezt megélte, elszenvedte a fiúval együtt, összességében átélte a hit éjszakáját. A Stabat Mater latin terminus nem azt jelenti, hogy ott volt abban a pontos hely-idő dimenzióban, hanem szilárdan megállt a lábán, nem fogyatkozott meg az Atya Istenbe, és az arkangyaltól 33 évvel azelőtt hallott ígéretekbe vetett bizalmam. Ez nem azt jelenti, hogy ne érzett volna, vagy élt volna át nagyon éles fájdalmat, hiszen emberi szemmel nézve nem létezik egy szülő számára nagyobb fájdalom gyermeke elvesztésénél. Mindazonáltal ő stábat, Isten szeretetének, mely képes még a halottat is föltámasztani, rendíthetetlen hitében és belső bizonyosságában. Ez az az erős hit, amelyet Mária fel akar kelteni bennünk, ez az a hitben való bizonyosság, amelyet Mária ad azoknak, akik, mint ő, Jézus Krisztus keresztjét követve és vele egységben elfogadják hétköznapi keresztjeiket. Ez az az evangéliumi hit, égi édesanyánk által teljesen megélt hit, amelyet ő belénk csepegtet, amely képes elmozdítani problémáink, aggodalmaink, hibáink következményeinek a hegyeit. És emlékezzünk arra, hogy Mária élő és álhatatos, nem szegény és elszenvedett hite bőséges jutalmazást nyert. Jézus azáltal vigasztalt meg engem, hogy elsőnek nekem jelent meg rögtön feltámadása után. El voltam ragadtatva, miközben végtelen szépségét szemléltem. Ez az 1990. május 13-i üzenet volt, amely néhány problémát vetett fel, mivel, ahogy néhány teológus állítja, az evangélium nem írja, hogy a feltámadt Jézus először édesanyjának jelent volna meg, hanem Magdolnának, az asszonyoknak és az apostoloknak. A kérdés akkor oldódott meg, amikor II. János Pál egy 1997. évi szerdai katekézisben azt mondta: szabad azt gondolni, hogy a feltámadott Jézus elsőként Máriának jelent meg. Így, ahogy korábban Mária kapta meg először az inkarnáció, megtestesülés bejelentését, ő kapta a megváltás bejelentését is. És ha, ismételjük, Mária hite bőséges jutalmazást nyert, így az igaz hívők kitartó hite mindig meg lesz jutalmazva, mivel ők világosságot kapnak útjukon, és a feltámadott látását az örök életben. Emlékezzünk továbbá arra, hogy a hitből születik a remény, ami nem azt jelenti, hogy reménykedünk, hogy holnap majd minden jobban megy, hanem, hogy bőséges kézzel hintjük a jót, hogy bőséges gyümölcsöt szedhessünk holnap. Nem számít, ha a jót, amit teszek, nem értik meg, sőt, egyenesen kigúnyolják. A fontos az, hogy higgyünk Mária szavaiban, aki azt mondta, szemetek egy könycseppje sem fog elveszni. Ellenkezőleg felszámítja az atya, ha az egy szeretett könycsepp volt. Ez a keresztény reménység, akkor is vetek, ha mások aratnak. Akkor is vetek, ha a mag jó része, háromnegyede, ahogy a magvető parabolája példabeszéde mondja, Lukács 8:4-15-ig elveszne. Mert rendíthetetlenül hiszem, hogy Krisztus az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és így mindig a jóé lesz a győzelem. Azé a kis jómé is, amit nagy szeretettel elvetettem. És még szavaim az egyszerű lelkeknek szólnak, akik nyitottak a szeretet hívásaira. A szűzanya nyitott volt, rendelkezésre álló Isten minden óhaja felé. Feltétel nélkül és teljesen rendelkezésre állónak mutatkozott Isten akaratára, amely, emlékezzünk rá, mindig szeretett akarat, még akkor is, ha keresztet vagy szenvedést kell is megélni. A hívő lélek, az isteni szeretet óhajokra hallgató lélek tudja, hogy saját életében minden, az örömök és a szenvedések, a jó és a rossz sors is, részei Isten titokzatos tervének, amelynek csak egy célja van, a mi örök üdvösségünk. Persze a szenvedéssel és a rosszal szemben, főleg azokkal szemben, amelyeket magunknak okoztunk, vétkeinkkel és következetlenségeinkkel, az is kötelességünk, nem csak magunk miatt, hanem a körülöttünk lévők miatt is, hogy küzdjünk a kegyelem segítségével, hogy kilépjünk belőlük, amennyire lehet. De amíg fennáll a szenvedés állapota, és ezen a földön élünk, tanuljuk meg, hogy odaadjuk a mi mindennapi kis fiátunkat, igenünket, ahogy Mária. Most a már elmondottak mellett, hogy jobban megértsük a szeretet óhajait, amelyről a szűzanya beszél, olvassuk el újra azt az epizódot, amely a János evangélium 21. fejezetének 15-18. Versében található. Azt, ahol Jézus háromszor kérdi meg Pétert, jobban szereti-e őt a többieknél. Azt gondolom, mindannyian emlékezünk a jelenetre és annak mély lelki jelentésére. Ha ezt a részt görögül olvasnánk, azon a nyelven, amelyen a János evangélium íródott, akkor a jelentése még gazdagabban jelenne meg. A görög két szót használ a mai szeretet kifejezésre. Az egyik a phileo, amely baráti szeretetet jelent, amellyel két ember kedveli egymást, segítenek egymásnak, stb., de aztán mindenki járja a maga útját. A másik az agapao, amely az a szeretet, amikor ketten egyé válnak. Például a házastársi szeretet, vagy az a képesség, hogy megosszuk ugyanazt a sorsot, és szinte meghalljunk egymásért. Nos, Jézus először azt kérdezi Pétertől. Péter, agapász, szeretsz engem? Jézus tehát a magasabb rendű kifejezést használja a kérdésében, és Péter félénken válaszol. Uram, phileo, szeretlek téged. Tehát az alacsonyabb kategóriát használja, hogy kifejezze mestere iránti szeretetét, mivel ezelőtt egyértelműen háromszor megtagadta őt. Azután, hogy kérkedett vele, a halálig hűséges lesz hozzá. Majd Jézus második alkalommal, Péter, agapász, szeretsz engem? És Péter ismét, körülbelül úgy, mintha értetlenül kérdezni Jézust, hogy nem értette. Uram, phileo, szeretlek téged. Itt az apostol megvallja Jézusnak és a többi apostolnak, hogy az ő szeretete a mester iránt még emberi. Péter megvallja nagy szegénységét, de teljesen Jézusra bízza magát. És végül itt jön a fordulat, és a kulcs a jelenethez. Jézus harmadjára fordul oda Péterhez, és megkérdezi. Péter, filesz, szeretsz engem? Jézus tehát Péter szintjére helyezkedik, és az apostol megérti. Igen, én, Jézus, elfogadlak olyannak, amilyen vagy, mert igazán szeretlek. Te emlékezz, hogy a szeretet, amit tőled várok, a másik, az agapao. És valóban Péter körülbelül 30 évvel később életét adja a mesterért, Vatikán dombjain fejjel lefelé keresztre feszítve. Íme lélek, aki Máriának szenteled magad. Emlékezz arra, hogy a szeretet, amelyet ő a szívedbe akar helyezni, a magasabb rendű szeretet. Az agapao, az, amely kész mindent odaadni Jézusért. De van egy másik szeretet kívánalom, amit mi keresztények gyakran és szívesen mellőzünk, és ez az evangéliumi megbocsátás óhaja. Hányszor kell megbocsátanom? Talán 7-szer? Kérdi Péter azt hívén, hogy igen nagy számot mondott. Nem 7-szer, válaszolt Jézus, hanem 70-szer 7-szer. tehát mindig. A keresztényeknek sajnos teljesen téves fogalma van a megbocsátásról, mivel azt gondolják, hogy a megbocsátás a feledés szinonímája. Hihetetlenül nehéz, sőt lehetetlen elfelejteni néhány elszenvedett sérelmet. Szülők, akiknek a gyermekét jelentéktelen okok miatt meggyilkolták. Vele egykorúak vagy felnőttek szexuális erőszakának, perverziójának az áldozata lett. El tudják majd ezt vajon felejteni? Akárhányszor eszükbe jut, vagy meglátják a fiúk, lányuk fényképét, elkerülhetetlenül emlékezni fognak arra, mi történt. A memória része az emberi természetnek. Megbocsátani mégis lehetséges, ha megértjük, hogy a keresztény megbocsátás olyan út, amely azonnal megkezdődik, amikor elkerüljük a bosszút, a visszavágást, a saját igazságszolgáltatást. Ha ellenkezőleg, és itt tényleg szükség van hitre, imára és a szentségek erejére, magunkra vállaljuk az elszenvedett szenvedéseket azért, vagy azokért, akik elkövették ellenünk, és felajánljuk az Úrnak éppen annak az üdvösségéért, megtéréséért, aki ártott, vagy folyamatosan árt nekünk. Íme a megbocsátás útja. Az utat húzzuk alá. Az út, amit Jézussal és Máriával kell bejárnunk a mindennapokban, amely elvezet minket a haragtól, ami a szívünkben van, erőt ad nekünk, hogy megbékélési lehetőségeket adjunk a másiknak, és így módon lehetővé teszi nekünk, hogy elvegyük az ellenségtől az alkalmat és ürügyet, hogy ártson továbbra is nekünk. Végül a testvérek felé tanúsított megbocsátás feltétele annak, hogy mi is megkapjuk Istentől a megbocsátás bűneinkért. Bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, mondjuk a mi atyánkban. És azok, akik valóban követni akarják a szeretet minden óhaját, nem keresnek fel mágusokat, csillag- és kártyajósokat, okkult, ezoterikus gyakorlatok, vagy egyenesen a sátánizmus szakértőit. Gondoljátok el, hogy Olaszországban például több mágus van, mint pap. Olyan pénzforgalommal, amit ember még nem látott. Az a sok ember, aki hozzájuk fordul kezdetben, felszabadul a problémái terhe alól. Nyilván gazdag juttatás kifejezése után. De később a probléma visszatér, és ezek az emberek emlékeznek a korábban kapott segítségre. Visszatérnek a mágushoz, és így tovább egészen addig, amíg a probléma egyre nagyobb nem lesz, s főként a pénztárca egyre üresebb. És ami még rosszabb, hogy bizonyos esetekben, gyakrabban, mint gondolnánk, azoknak, akik okkultizmus művelőkhöz járnak, ördögűzőhöz kell fordulniuk, hogy egy kis békére lejjenek. De hát akkor kitől származik a mazok hatalma? Idézőjelben. Ne hagyjuk magunkat rászedni, amikor a televízióban feszületekkel vagy vallásos képekkel körülvéve jelennek meg. Krisztus úgy adja a kegyelmet, hogy nem nyújtja be a számlát. Végül nyitottá válni a Szentlélek óhajaira azt is jelenti, hogy megpróbáljuk megélni az emberi szeretetet. Tehát a szexualitást Isten parancsolatai és az egyház tanítása szerint. Például a következő területeken. Fogamzásgátlás, Lásd a katolikus egyház katekizmusa 2366-tól 2370. pontig. A házasság előtti kapcsolatok. Katolikus egyház katekizmusa 2350. Önkielégítés. Katolikus egyház katekizmusa 2352. stb. Mindezek a keresztény erkölcs által rendezetlennek és tiltottnak tekintett gyakorlatok, mert ezek nem fejezik ki a valódi szeretetet, amely önmagunk teljes odaadása a másiknak, és amely igazán csak két házasságban egyesült ember között van jelen. Az ilyen témákban, mivel kényes szituációkban gyakran aktuálissá válnak, ajánlatos jó lelki vezetőhöz fordulni. Folytatva az 1998. november 1-i üzenettel, a szűzanya azt is mondja, hogy a szavai és a kegyelem azoknak a lelkeknek szólnak, akik nyitottak arra, hogy szegényé váljanak. A keresztény szegénységnek semmi köze sincs az éhhalálhoz. Az a szegény, aki gyökeresen nyitott Isten tervére, aki felismeri, hogy a pénz jó szolgálatokat tesz, de aki nem válik sohasem a pénz szolgájává. Egy kis túlzással ezt úgy is kifejezhetjük. Miért eszem? Azért, hogy éljek, vagy azért élek, hogy egyek? Túl sokszor javaink birtokolnak minket, mivel manapság csak azért, hogy birtokoljuk őket, nagy áldozatokra vagyunk kényszerítve, amelyek elveszik az időt a lélektől. Lélekben szegény továbbá az, aki azért imádkozik, mert felismeri, hogy minden Istentől függ. Mária átcsepegteti az imádság lelkét gyermekeibe, akik igazán hozzá akarnak tartozni. És a szűzanya kedvenc imája a rózsafűzér marad, amit ma ózsdinak, elavultnak, monotonnak, stb. Ítélnek. De a Szent Szűz még ma is a rózsafűzérrel a kezében jelenik meg, és hív minket, hogy imádkozzuk. Maga második János Pál ennek az imádságnak szentelt egy évet, 2003-asat, gyakran beszélt róla, és egy csodálatos dokumentum a Rosarium Virginis Mariae apostoli levele segít minket abban, hogy minden mélységében újra felfedezzük, és gyakran imádkozzuk ezt az imát. Miért kéri és kedveli Mária különösen a rózsafűzért? Mert ez az egyszerűek, az alázatosak imádsága, azoké, akik olyanokká teszik magukat, mint a gyermekek. Mit csinál egy gyerek egész nap? Naponta 50-szer hívja mamáját. Folyton mondogatja, anya, anya. És mi a rózsafűzér? Édesanyánk hívása naponta 50-szer. Üdvözlégy Mária, üdvözlégy Mária. Ne felejtsük el, hogy ez az ima inkább Krisztusra, mint Máriára irányul, mivel segít minket átelmélkedni Krisztus életének misztériumait. Mária szemeivel látva őket, aki mindet megélte azok mély jelentésében. És ne mondjuk, hogy nincs időnk egy rózsafűzért elimádkozni, mert nem tart tovább, mint egy szappan opera a tévében. És itt értünk el önmagunk szűzanyának szentelésének a titkához. Mit tesz akkor Mária, amikor egy lélekbe alázatosságot, szeretetet, hitet, reményt, tisztaságot, engedelmességet, szegénységet, imádságot, STB csepegtet, hanem azt, hogy fokozatosan birtokba veszi ezt a lelket. és amikor a Szentlélek látja az ő misztikus jegyesének jelenlétét a lélekben, a maga teljességében, leszáll ebbe a lélekbe. És Mária és a Szentlélek találkozásából meg kell történnie a nagy csodának, amely Jézus születése a lélekben. Az ő fejlődése egészen addig a pontig, amíg ez a személy, ahogy Szent Pál is ki tudja mondani, élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Galatákhoz írt levél 2:20. Hogyan született Jézus? Máriában született meg a Szentlélek művén keresztül. És mi lesz akkor a mi szenté válásunk útja? Azaz, hogyan válunk Krisztushoz hasonlatossá? Mindig ugyanaz, amit Isten kezdettől fogva választott. Mária és a Szentlélek együttműködése bennünk. Természetesen az együttműködés szintje más, mivel a Szentlélek Isten, Mária pedig teremtmény. De ha ezt az utat választotta az Atya arra, hogy Jézus eljöjjön hozzánk és megvalósítsa a megváltásunkat, kik vagyunk mi, hogy más utat válasszunk? A szenteléssel felajánljuk magunkat Máriának, és ezáltal a Szentlélek, amely beburkolja Máriát, utat és együttműködést talál ebben a teremtményben a maga számára, mivel magát Máriát találja benne a lélekben az ő erényeivel, amelyeket ő ennek a léleknek átadott. Máriát találja, aki az ő fiatjával teljesen együttműködik Isten művével. Mária mindnyájunk számára és minden lélek számára a legkönnyebb, a legelőnyösebb, a leggyorsabb út, hogy Jézushoz, az ő fiához elérjünk. Így sokkal érthetőbbé válnak a szeretet királynőjének szavai. Én vagyok az, aki előkészítelek titeket arra, hogy a Szentlélek és a mindenható ereje világra hozza őt bennetek a kegyelem által, amelyet Jézus hozott létre bennetek. 1990. december 25. Mindazok szívében, akik elfogadnak engem, én egy élő, bensőséges tabernákulumot tudok készíteni, ahol az én Jézusom ott lakozhat, és ahol szeretik őt. 1991. július 24. Amikor mindegyiktek megérti hívásom igazi célját, akkor találja meg az élet valódi örömét, és akkor az én jelenlétem nem lesz a legfontosabb dolog számotokra. A legnagyobb jó lesz akkor bennetek. 1991. november 9-e. Dicsértessék a Jézus Krisztus!